Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Pálok Péter, Mahajan Dász, és velem szemben beszélgető partnerem Medvegy Gergely, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vezető jóga oktatója. Az első kérdésem az adódik a foglalkozásából. Kezdjük az alapoknál a jógával kapcsolatban. Mi a jóga?
Igen, ez jó kérdés. Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát a jóga igazából a szanszkrit szó, kettő jelentése is van. Az egyik jelentése a jogaszónak az, hogy összekapcsolódás. Jogosan kérdezhetjük, hogy milyen összekapcsolódás ez, vagy mivel, hogyan. Hát a joga tradíció úgy mondja, hogy összekapcsolódás a legfelsőbb forrással. Tehát az egyéni lelket összekapcsol a legfelsőbb lélekkel, Istennel. A jogaszó másik jelentése pedig az, hogy igába hajtani, megzabalázni, szabályozni. Itt megint lehet a kérdés, hogy akkor mit is szabályozunk mi? És a joga tradíció értelmezése szerint az érzékszerveinket, a tudatunkat, az elménket próbáljuk megszabályozni, és aztán a figyelmünket befelé irányítani, az önvaló felé, vagy a kapcsolat felé, Isten felé. És ha ezt a kettőt összeolvasztjuk, ezt a két jelentést, akkor kapjuk meg a jogaszó teljes jelentését, ami nem más jelent, mint az elme és a test kontrollálásával összekapcsolódni a legfelsőbb forrással, Istennel. Talán így ezt jelenti a joga.
Alapból ezt jelenti. És ha valaki jogát szeretne gyakorolni, akkor ő milyen célt láthat maga előtt? Tehát miért jogázzon? Tehát a jogának valójában mi a célja?
Igen, ez is egy nagyon jó kérdés, hiszen nem csak úgy szoktunk jogázni, hanem van, aki, van oka annak. És ez nekünk nagy segítségünk lehet három szinten is. Testi szinten, szellemi szinten és lelki szinten is. Ugye már sajnos ez elcsépelt, ez a test, szellem, lélek hármasa, mert már manapság egy arckrémet is ezzel akarnak eladni. De itt a jogában valóban megjelenik ez a három szint. Testi szinten a joga azt tud egészséget adni, erős, rugalmas testet. A szellem szinten az elmét lecsendesíti, ad egyfajta belső békét, nyugalmat, harmóniát. A lelki szinten pedig pont ebbe segít, hogy megtaláljuk önmagunkat, a környezetünkkel való békét és Istennel való kapcsolatunkat. Tehát ezen a három szinten tud segíteni nekünk a jóga.
És ha valaki jógát gyakorol, és szeretne fejlődni mind a három szinten, akkor ő milyen módon választhatja azt ki, hogy melyik jóga fajtát gyakorolja?
Igen, igen. Hát szét kell először nézni, hogy egyáltalán milyen jóga fajták vannak. Sok van, de a jóga szentírások négy ilyen tradicionális jóga irányzatot említenek. Az egyik ez a karma jóga, ami a tettek jógája, amikor a cselekedeteink által próbáljuk szabályozni önmagunkat, és elérni Istent, vagy helyreállítani vele a kapcsolatot, mint például ilyenek, hogy önzetlenek vagyunk, együttérzőek vagyunk, szolgáltkészek vagyunk, másokért élünk, stb. Stb. A másik jóga irányzat az a gyána jóga, vagy szoktuk úgy is hívni, hogy gyána jóga, az attól függ, hogy szanszkrit vagy hindi kiejtéssel mondjuk. Ez a tudás jógája. Amikor is a jógi, a kereső, a gyakorló, a tudás által az intelligenciája segítségével próbálja megérteni azt, hogy ki ő valójában, elemzi az anyagi világot, lelki világot, az anyagot, a lelket, Istent és az általa teremtett világot, és ezen keresztül próbálja magát behelyezni a világba, és akkor újra meglelni a kapcsolatát a legfelsőbbel. Aztán van az astanga jóga, ez a 8 fokú jógarendszer. Ezt a jógarendszert Patanjali összegezte, ő egy jógi volt a Yoga Sutrában, ez egy jógaírás. Az astanga ez azt jelenti, hogy négy részre osztható jóga, tehát négy fajtája van, négy lépcsője, ami a yama, niyama, ezek a szabályozó elvek és előírások, az álszanák, testhelyzetek, a pránájám a légzőgyakorlat, a pratyahára az érzékek visszavonása, a dháran a koncentráció, dhyána a meditáció, és szamádi a teljes lelki elmerülés. Ez egy olyan folyamat, amely ezen 8 lépcsőn keresztül próbálja szabályozni a gyakorlót. Ez egy ilyen mechanikai út, ha lehet ezt mondani. A testet, az elmét szabályozva teremtődik meg az egyensúly és a kapcsolat. És igazából, hogyha ebből kiragadjuk az ászanákat és a pránájámát, akkor azt szoktuk hívni hatha jogának. Majd erről még szerintem beszéljünk külön érdemes, mert leginkább ezt ismerik a legjobban az emberek. De van még egy negyedik jóga irányzat is, a bhakti jóga. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, a bhakti jóga annyit jelent, hogy a szeretet és az odaadás jógája. Amikor a szeretet által próbálunk egyfajta szabályozott életet élni és kapcsolatot teremteni másokkal, Istennel. Nekem segített ebben egy példa, hogy megértsem ezeket a jóga irányzatokat. Az én tanárom, jogatanárom mondta nekem ezt, hogy átlássam, hogy mi az összefüggés és mi a különbség az egyes jóga irányzatok közül. Ugye itt mondtam neked, hogy jógában van egy olyan cél, hogy magunkat szabályozni és összekapcsolni Istennel. Ha most ezt egy olyan hasonlatban mutatnánk be, hogy van egy tanárnéni, legyen ő az Isten, és vannak a diákok, a gyerekek, és akkor ezek a gyerekek akarják elégedetté tenni a tanárnénit, hogy akkor hogyan tehetik. És akkor tegyük fel az egyik diák, nem tudom, Péterke, ő választja a karma jogát, az önzetlenség jogáját, akkor együttérző az iskolatársaival, segíti őket a tanulásban, stb. Hogyha most végig gondoljuk, akkor ezzel ő valószínűleg meg fogja szerettetni magát mind az osztálytársakkal, mind a tanárnénivel, tehát valahol elérte ugye a célját. Aztán van egy másik diák, nem tudom, a Julika, ő azt választja, hogy a gyána jogát követi, a transzcendentális tudás jogáját, akkor ő ebben az esetben megtanul mindig mindent, megcsinál minden házi feladatot, mindig jelentkezik, minden kérdésre tudja választ, ötösre írja a dolgozatait, hogyha végig gondoljuk, akkor ezzel is ki fog emelkedni, és elégedett lesz vele a tanár. Ha valaki az astanga jogát követi, így a példával élve, akkor ő betartja például a házi rendet, ugye az iskola szabályzatait, egyenesül az iskolapadba, tehát a testét szabályozza, szinte csak a tanára figyeltet, koncentrál, issza a szavait, meditál azon. Ugye, hogyha van egy ilyen gyerek, aki így szabályozza magát, ugye astanga jogával, akkor szintén eléri ezt a fajta célját. És hogyha van az utolsó diák, nem tudom, Móriczka, nagyon szeretjük őt, ő pedig egyszerűen csak a bhakti jogát választja, pusztán szereti. Szereti a tanárt, szereti a diáktársait. Ez azért lényeges, mert hogyha ott van a szívében a szeretet, akkor mi azt mondjuk, hogy az összes többit is fogja csinálni. Mert a szeretet elég motiváció lesz ahhoz, hogy ő akarjon együttérző lenni, odaadó lenni, hogy akarja betartani a házi rendet, hogy mindig mindent megtanuljon, és akkor törekedjen. Lehet, hogy nem ő lesz a kitűnő tanuló, csak 4-es lesz most a példával élve, de szerintem teljesen mindegy, mert a célját eléri azzal, hogy odaadó. És akkor itt jön a lényeg, amit mi szoktunk itt tanítani a mi jóga irányzatunkban, a Vaisnava jóga irányzatban, hogy az a legjobb, hogyha ezeket mind együtt gyakoroljuk. Hiszen egyik segíti a másikat. Nagyon nem jó csak az egyik irányba elmenni, mert még az sem jó, hogy csak a szeretet van ott, mert tegyük föl, te szeretsz engem például, és látod, hogy most te nem tudom, szomjas leszek, és tegyük föl, kitad, ó, most akkor én szeretem a Gergőt, hozok neki, nem tudom, egy pohár tejet, hogy, mert azt mindenki szereti, az egy jó kis ital, nagyon tápláló, stb. Idehozod nekem, csörög, csattogsz itt a stúdióba. Hát nem biztos, hogy jó, amit csinálsz. Egyrészt nem biztos, hogy etikus, nem biztos, hogy a helyi időkörülményt figyelembe vetted. Másrészt meg lehet, hogy nem is szeretem a tejet. Tehát akkor kell ugye a gyána joga, tudásra kell szert tenni. Hogy akkor mit is szeret a Gergő, akkor mi is az, ami oltja a szomját, akkor olyat hozol, nem tudom, vizet. És akkor megvárod a kellő pillanatot, betartod a szabályokat, amik itt a stúdióban kellenek, és úgy hozod nekem a pohárvizet. Tehát akkor ott a tudás, ott van az odaadás, a karma joga, és akkor cselekszel is, használd a tested, a mozdulataidat, tehát minden egyesül ebben. Tehát ezért mondjuk azt, hogy igazából nem jó egyet-egyet kiragadni, mindegyiket kell csinálni, de az eszenciája mindig legyen a szeretet, az odaadás, tehát a bhakti joga. És akkor így fog kiteljesedni a joga.
És Magyarországon te már régóta joga oktató vagy, hogy az emberek melyik részéhez csatlakoznak először? Uh-huh. Tehát a nagy átlag, amikor jogával találkozik, akkor ő mit keres?
Uh-huh. Igen, igen. Tehát most elmondtam ezeket a joga irányzatokat, általában ezeket nem ismerik az emberek. Amit inkább ismernek, az a hatha joga. Hatha joga, ugye ezt már említettem az előbb neked, Ez az astanga jogának mondjuk lehet a része, amikor az ászanákat, pránájámát, tehát a testgyakorlatokat, légzőgyakorlatokat kiragadjuk, és ezeket együtt vesszük, az a hatha joga. Gyakorlatilag ezt lehet mondani azt, hogyha nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, butítani, hogy ez egy ilyen torna, egy ilyen testgyakorlás, testnevelés. Aztán mondjuk már a hatha joga ki szokott egészülni még más elemekkel is, a testgyakorláson, légzésen túl még ott szokott lenni a táplálkozás, a relaxáció és a meditáció is. És akkor, hogyha ezeket gyakoroljuk, akkor lesz egy egészséges, erős testünk. Nyugaton leginkább ezek a legnépszerűbbek. Tehát amikor mindenféle joga irányzatot hallunk, az csak igazából egy jelzőt még elé tesznek, de mindegyik a hatha jogát gyakorolja. Most itt tudom, hogy nem lehet neveket mondani, ezzel nem fog különböző jogai irányzatokat sorolni, de gyakorlatilag 90%-ban, amiket nyugaton ma látunk joga fajták, azok mind hatha joga elemeket használnak, és azt gyakoroltatják a résztvevőkkel. És igazából magint a hatha joga is egy nagyon-nagyon-nagyon hatalmas terület, még így is, hogy leegyszerűsítjük, hiszen ugye vannak ezek az elemei, amit felsoroltam, mindegyik önmagában is nagyon hatékony tud lenni. Például ugye volt az első testgyakorlás, ezt szoktuk ászanázásnak hívni. Igazából ezek ilyen testhelyzeteket jelentenek, amiket fölveszünk és kitartunk. Ezeket a testhelyzeteket lehet dinamikusan fölvenni, tehát hogy mozgunk légzésszinkronnal, mint egy aerobik vagy torna, csak mégis picit másabb, mert precízebben, pontosabban oda szoktunk figyelni a gyakorlatok kivitelezésére. Mindig van egy adott mozdulat, hogy egy adott légzés, egy adott fókuszpont, tehát van benne légzőgyakorlat is, meg egyfajta meditáció is, amikor ezeket végezzük. Vagy ugye leginkább, leggyakrabban a hatha jogában ez a statikusan kitartott ászanázás, amikor felveszük a testhelyzetet, és akkor megtartjuk. Különböző típusú testhelyzetek vannak. Testtartást figyelembe véve vannak álló, ülő, kéztámaszos, fekvő, fordított testhelyzetű ászanák. Izületek mozgását tekintve vannak előrehajló, homorító, gerincsavaró, oldalra döntő, csípőnyitó, meg talán egyensúlyi gyakorlat. Ezek vannak, erősségét tekintve vannak kezdő, középhaladó, haladó gyakorlatok, tehát nagyon sok szempontból lehet őket tipizálni, és kinek mire van szüksége, azokat tudja gyakorolni. Az egyes típusú ászanáknak különböző életleni hatásuk van, hiszen ezért szoktuk mi őket gyakorolni, hogy elérjük ezeket az életleni hatásokat, tegyük föl, erősítjük magunkat, lazítjuk magunkat, javítjuk az emésztést, kiegyensúlyozzuk az idegrendszert, harmonizáljuk a hormonrendszert, oldjuk a stresszt, a feszültséget, ugye a mai átlag embernek erre nagyon nagy szüksége van, tehát ugye ezekre tudjuk használni. Ezért keresik a nyugati emberek leginkább a hatha jogát, hiszen erre van szükségük. És az a jó, hogyha gyakoroljuk ezeket az ászanákat, akkor valóban megadják ezek a gyakorlatok a testi egészséget, de a tradíció, vagyis a joga hagyományok szemszögéből az ászanák arra valók, hogy felkészítsenek minket a mélyebb, finomabb szintű jóga gyakorlatokra, mint például a légzőgyakorlat, a meditáció, az odaadó szolgálat végzése, lelki gyakorlatok végzése ugye Isten felé, hiszen tényleg ez a közmondás, ez egy igaz, hogy épp testben épp lélek. Tehát, hogyha egészséges, erős a testünk, akkor a elménk, a tudatunk is kiegyensúlyozottabb, jobban tudunk figyelni egyéb más dolgokra, akár önmagunkra, akár a kapcsolatainkra. Tehát itt nagyon-nagyon jó testgyakorlással kezdeni, mert megalapozzuk a jogát ezzel. És akkor a következő, amit használ a hatha joga, az ugye a légzésszabályzás, ezt szoktuk pránájámnak hívni. Ugye a prán az életerőt, életlevegőt jelent, amely áthatja az egész teremtett világot, működteti azt. Ugye ahogyan az áram működteti a háztartási gépeket, ugyanígy a prána működteti a természet rendjét, vagy a mi testünket is. Ez a prán, ez az életerő ott van a földben, a vízben, a tűzben, a levegőben, az éterben, tehát az öt őselemben. És ezeken keresztül tudjuk a mi testünkbe is fölvenni az életerőt. A földből a táplálkozás segítségével nyerjük ki az életerőt, a vízből a folyadékbevitel által, itt a leginkább a forrásvíz, kútvíz, tiszta vízre gondolunk, nem a üdítőitalokra. Aztán a tűz, egyrészt a nap, tűzenergia, tehát hogyha sokat vagyunk a napon a szabad levegőn, akkor onnan veszük az energiát. Másrészt, amikor főzünk, a tűzön keresztül megy a prána az életéről az ételbe, és azt ugye megint megesszük. És van a levegő, az pedig a légzés által, ahogyan lélegzünk. És akkor pránajám van, a pránajám azt jelenti, hogy a légzés szabályzása. Vannak különböző légző technikák, amely által egyrészt bevisszük az energiát a testünkbe, másrészt pedig elősegítjük a megfelelő áramlást a szervezetben. És akkor ebben tud segíteni nekünk a légzőgyakorlatok. Itt van sok típusú nyugtató, kiegyensúlyozó, harmonizáló légzőgyakorlatok, élénkítő légzőgyakorlatok, fűtő, hűtő. Megint általában úgy szoktuk ezeket gyakorolni, kinek mire van szüksége. Télen nagyon jó fűtőgyakorlatokat csinálni, nyáron nagyon jó hűtőgyakorlatokat. Ha nagyon-nagyon túl vagyunk pörögve, nagyon-nagyon szenvedélyesek vagyunk, akkor nagyon jók a nyugtató, kiegyensúlyozó légzőgyakorlatok. Mert tegyük fel pontosan, ha túl le vagyunk csendesedve, nagyon-nagyon már szinte tunyák vagyunk, lusták vagyunk, akkor nagyon jók az élénkítő légzések. És akkor egy tapasztalt jógi, vagy aki még nem az, akkor egy jógaoktató vezetésével ezeket tudja gyakorolni. Annak függvényében, mire van szüksége. És akkor ugye testünket megint csak egészségessé tesszük a légző gyakorlatokkal, de megint csak itt van egy másik szempont is, hogy a légzés szabályzása az hat a tudatunkra is. Ha légzésünket szabályozzuk, akkor a életerőt szabályozzuk. Az életerő, a pránikus test viszont kapcsolatban van a tudattal, a tudatunkkal, gondolatainkkal. És akkor ezen a vonalon végigmegyünk, hogy életerő, tudat, vagyis igen, tehát az életerő, a pránikus test, a tudat, egyiket szabályozva a másikra is hatunk. Tehát amikor a légzésünket szabályozunk, akkor a gondolatainkat tudjuk szabályozni. Gyakorlatilag a szétszór szenvedélyes elmét, ezt meg tudjuk zabolázni, le tudjuk nyugtatni. És szintén ez egy cél jogába, hogy nyugodtak, kiegyensúlyozottak legyünk. Tehát itt így segít nekünk a pránajám. Igen, tehát volt a testgyakorlás, a légzés szabályozás, és akkor a hatha jogában szokták meg a táplálkozást is alkalmazni. Ez a táplálkozás ez azért nagyon fontos, mert ez igazából szerintem a jogából jön, hogy amit eszel, azzá leszel. A jogikus szemlélet is ezt mondja. Nagyon nem mindegy, hogy mit eszünk. Hiszen amit megeszünk, abból fog felépülni a testünk. Tehát hogyha minőségi táplálékokat viszünk be, akkor egészséges lesz a testünk. Ugye, amikor egy házat akarunk építeni, ott sem mindegy, miből építen. Tehát nagyon fontos, hogy a tégla, a fa, a malter, a kő, stb. Az mind-mind nagyon jó minőségű legyen, mert ha ezeket összerakod, akkor lesz stabil a ház. Ugyanígy, amikor bevisszük a tápanyagokat, fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, stb. Akkor ezek minőségiek legyenek, mert akkor lesz erős a testünk. És akkor kérdezhetnéd, hogy mi számít minőségi alapanyagnak. Jóga nagyon-nagyon egyszerűen fogalmaz, hogy amit a nap, a levegő, a föld, a víz együttesen megtermeszt, megteremt. Tehát a zöldségek, a gyümölcsök, a gabonák, tehát ezek azok, amik nagyon minőségiek. Egyrészt, mert benne lesznek ezek, amit felsoroltam, a vitaminok, ásványanyagok, nyomelemek, zsírok, szénhidrátok, fehérjék, stb. De nagyon fontos, hogy ezekben a táplálékokban nem csak az elemek vannak benne, amik fölépítik a testünket, hanem ott van a prána, amit az előbb emlegettem, az életerő. Hiszen nagyon fontos az étellel életerőt is vigyünk be, mert lehet, hogy ott vannak az elemek, de össze is kell rakni. Gondolj például arra, hogy egy portára, egy udvarra leteszed a építkezéshez szükséges alkotóelemeket, téglát, fát, malter, stb. Össze fog állni egy házzal? Nem. Kell hozzá valami erő, külső erő, ami összerakja. Ez ugye emberi erő, gép erő, mindegy, ami fogja és összerakja. A testünkben ugyanígy van. Bevisszük az elemeket, és a prána, meg annak a különböző fajtája, különböző energiák rakják végül össze az elemeket, és akkor így épül majd fel a szervezetünk. De még az sem mindegy, hogy milyen minőségű ez az étel, mert még nem elég, hogy zöldség, gyümölcs, gabonákat eszünk, hanem azokban is a tiszta, a jóság minőségében lévő ételeket kell enni, mert igazából azok fogják valójában táplálni mind a tudatod, mind a testet. Hát így azt hiszem ennyit mondanék, mert hogyha táplálkozásban nagyon jobban belemennénk, ez külön riport, mert lehet egy másik alkalommal beszélhetünk erről, hogy mi a jógikus táplálkozás. Ez egy hatalmas tudomány, mert ugye itt az ajurvéda is, az indiai természetgyógyászat orvoslás is már bejátszik, hiszen még azt is mondja, hogy a különböző testtípusú emberek különbözőképpen táplálkozzanak, szóval ez egy nagyon nagy téma. Szerintem így talán ennyi erről elég. És akkor volt még nekünk a relaxáció, igen, amit még használunk a hatha jógában. Relaxáció az azt jelenti, amikor tudatosan ellazítjuk a testünket és az elménket. Igazából a relaxáció az is, amikor egy jót beszélgetsz a barátoddal, hogy el tudsz lazulni közben. Relaxáció az, hogyha befekszel egy meleg kád vízbe, és ellazítod magad, vagy hogyha kifekszel a fűbe egy nyári meleg estén, és ellazítod magad, az is az, vagy meghallgatsz egy komoly zenét, instrumentális zenét, az is egy relaxáció. Persze lehet ez konkrétabban, módszeresebben is használni, amit meg is szoktunk tenni a jógáma. Itt használunk egyfajta vezetett szöveget, egy vizualizációt, amikor is tudatosan parancsot adunk az egyes testrészeknek, hogy lazuljanak el, mire gondolok itt. Lefekszek, hanyat fekszek, végigvezetem a figyelmeket lábujjaktól indulva, figyelmemet lábujjaktól indulva egész a fejtetőig, és akkor ellazítom a lábfejemet, lábszáromat, combomat, a belső szerveimet, és így tovább, és így tovább. Ez általában több perc, egy ilyen vezetett relaxáció, akár egy külső vezetés van, akár én gondolatban magamba vezetem végig a folyamatot. Végigmegyek az egész testemen, ellazítom az izmaimat, a belső szerveimet, utána a relaxáció tud abban is segíteni, hogy a gondolataimat lazítsam el. Mit jelent ez? Hogy a zavaró érzéseket, gondolatokat, aggodalmakat, feszültségeket, ezt mind elengedem. Vannak erre is különböző módszerek, amiket használ a jóga. Ezt érdemes kipróbálni egy gyakorló jogaórán, egy oktató vezetésével. És aztán, amit még segít lelki szinten a relaxáció, hogy ahogyan ezt végezzük, ezt a testi, mentális relaxációt, közben rájövünk, hogy külső szemlélőként tudjuk tekinteni magunkat, a testünket, az elménket. Viszont ha ez megtörténik, hogy külső szemlélők vagyunk, akkor bebizonyosodik az, hogy nem vagyunk azonosak. Se a testtel, se az elmével. De akkor kik vagyunk mi? És itt jön a jogának egy fontos tanítás, hogy lelkek vagyunk. Tehát a testen túl létező szubstancia, egy transzcendens, egy lélek. Ugye? Így hívjuk, vagy önvaló, ki hogy nevezi. És akkor ezt meg lehet tapasztalni, lehet érzékelni, hogy akkor én ezen túl létezek. Egy lélek vagyok. És akkor itt jöhet a hatha jogának a következő eleme, a meditáció. A meditációnak meg ez lenne a lényege, hogy ezt az önvalót tudni érzékelni, tapasztalni, meglátni. Most ez nagyon megfoghatatlan dolog, mert most azt mondom, hogy figyelj befelé, tekints befelé, mit látsz, mit, hát befelé, mi most te testemet lássam belülről? Hát igen, azt is lehet, vagy most lássam az érzéseimet, gondolataimat, igen, azt is lehet, de ilyenkor arra gondolunk, hogy az önvalót lásd. Persze ehhez kell gyakorolni, hiszen a meditáció maga, hogyha a technikai részét nézzük, akkor azt jelenti, hogy az elmét hosszabb ideig egy pontra rögzítjük. Az elmét rögzíthetjük anyagi dologra is. Tehát ha valaki beszélget, tegyük föl, most te itt hallgatsz engem nagyon töretlenül, és csak rám figyelsz, az is egy meditáció. Vagy elmész sétálni a természetbe, és nézed a tájat, és csak azt nézed, sem másra nem gondolsz, az is meditáció. Vagy amikor az emberek tévét néznek, csak arra néznek, az is meditáció. Meditáció alatt az elme, a tudat nagyon nyitott, sok mindent befogad. Nagyon, nagyon alakítható. Ezért nem mindegy, hogy mi meditálunk. Ezért fontos, hogy jó dolgokon meditáljunk, vagy a jogában nem is csak jó dolgokon szoktunk, hanem lelki dolgokon, lelki tartalmú dolgokon. Az építi a lelkünket. Mi számít lelkinek? Minden, ami kapcsolatban a lélekkel, a lelki világa vagy Istennel. Ha ezek megvalósulnak, akkor ez egy lelki dolog. Ez lehet egy szent hely, egy ikon, egy ima, vagy amit a jogában használunk, azok a mantrák. Mantrák, vagyis olyan hangvibrációk, amik az elmét felszabadítják, a szívet megtisztítják. Mitől kell megtisztítani a szívet, felszabadítani az elmét? Ugye ez lehet a következő kérdés. A rossz gondolatoktól, a rossz tulajdonságoktól, ezt a jogában úgy hívják, hogy anarta, mohóság, irítség, büszkeség, akaratosság, stb. Sorolhatnám, hogy ezektől szabaduljunk meg, és helyette a jó tulajdonságok, az együttérzés, a türelem, a szeretet, odaadás, ezek jöjjenek elő. Vagy ott van a karma, ez egy új fogalom, karma, sors, tettek és azok visszahatása, hogy ez is befedi a kis tudatunkat, ezektől megtisztulni, az időnek a hatásától megtisztulni, kötőerőktől. Most is sok-sok fogalom van, én szerintem lehet, hogy most így nem mennék ezekbe a fogalmakba bele. Valakit nagyon érdekel, akkor eljöhet egy jóga tanfolyamra, vagy vehet egy jógakönyvet, és akkor ezeket megnézheti. A lényeg, hogy a szív is tud koszolódni itt az anyagi világban. Ahogy a testet bekoszolódik izzadságtól, portól, mit csinálsz vele? Megmosod, ugye? Tiszta vízzel, tiszta lesz a tested, és akkor látod magad, látod a bőröd. Ugyanígy a szívet is meg lehet tisztítani, lelki mantrákkal, lemossuk, És amikor megtörténik ez a lemosás, akkor az, ami sok minden, ami befedi a szívet, ez megtisztul, és akkor ténylegesen előbb-utóbb, persze ez egy hosszú-hosszú folyamat, megláthatjuk, érzékelhetjük az önvalót. És ez megtörténne, vagy megtörténik azoknak, akik gyakorolnak, ők nem csak magukat láthatják meg, hanem ezáltal, hogy rájön, hogy ki ő valójában, mi az igazi önazonossága, ezzel egy időben szinte párhuzamosan kialakul az is, hogy Istennel való kapcsolata is felszínre kerül, vagy helyreáll, ami végül is a jogának a célja, hiszen ezt mondtuk, hogy ez a jóga összekapcsolni Istennel, tehát itt tud segíteni nekünk a meditáció. Hát talán ez így együtt a hatha jóga.
Azt hiszem, ez egy jó és kimerítő válasz volt a kérdésre, hogy mi az a hatha jóga. Medvegy Gergővel, jógaoktatóval beszélgetek, és ezt a beszélgetést folytatjuk egy szép bhajan után. Köszönöm.
Namam Ishvaram Satchim Ananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Prajamanam Param Satchit Ananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Vrajamanam Yasoda Diyalu Kalandavamana Param Rishtam Ajyam Tato Drutya Gopya swasa kampa tire kanka kanta kita greva damo
Védikus Kultúra magazinja. Beszélgető partnerem Medvegy Gergely, jógaoktató. Az előző részben beszélt részletesen a hatha jóga gyakorlatáról. Most azt szeretném megkérdezni, hogy Magyarországon egyre több jógaklub jön létre. Hogy mi az oka, hogy az emberek ennyire a jóga felé fordultak, vajon mi lehet az oka? És hogy vajon ezt az egész jóga gyakorlás és a jóga iránti vonzalom mennyire változtathatja meg a társadalmat?
Igen, nagyon jó kérdés, mert szemtanúi vagyunk mindannyian ennek, hogy szerencsére én ennek örülök, hogy egyre több stúdió van, egyre több oktató kerül ki, és egyre inkább oktatják ezt az egészet. Hát én azt gondolom, hogy ez lehet az oka ennek az egésznek, hogy van rá igény. Tehát egész egyszerűen az embereknek van igény arra, hogy a testükkel foglalkozzanak, hogy a kis elméjükkel foglalkozzanak, és megtalálják a lelki békéjüket. Hiszen a mai világban rengeteget kell teljesíteni az embereknek. És mindenkinek. Az a helyzet, hogy minden korosztály érintett, csak gondolj be a fiataloknak az iskolában, mi van. Ezt tanuld meg, azt tanuld meg, amazt tanuld meg. Már nem két könyvvel járnak, meg két hátizsákkal járnak az iskolába, eszméletlen sok a követelmény. Helyt kell állni már gyerekként a suliba, hogy vizsgák jól sikerüljenek, hogy akkor tovább tanuljak ide, oda, amoda. És már nem is elég egy iskolát elvégezni, már párhuzamosan kettőt, hármat kell, mert ilyen szakkör, olyan szakkör, két nyelvvizsga, három nyelvvizsga, nem sorolom. A lényeg, hogy hihetetlen nagy elvárások vannak a diákoknál, tehát tanulnak, állandóan csak ülnek, érzik, hogy gyengülnek, érzik, hogy attól függetlenül, hogy sokat tanulnak, mégis butulnak. Egyre rövidebb a memória, egyre kevesebb a türelem. Tehát a fiataloknak ez az igény, hogy akkor kicsit összeszedjék magukat, jobban tudjanak helytállni. Akkor utána van a középkorosztály, nekik mi van? Családot kell alapítani, egzisztenciát kell kialakítani, meg kell teremteni az otthont, meg kell teremteni hozzá a pénzt, ki kell fizetni a számlákat, akkor, hogyha van egy szülő, akkor helyt kell állni a párja előtt, mint fér vagy feleség, a gyerekei előtt, mint apa vagy anya, vagy a munkahelyén, ugye, mint főnök vagy beosztott, és a világ felé, a társadalom felé szocializálódni kell. Tehát ez megint sok oldal, sok réteg, ahol helyt kell állni. És ott vannak az idősek, akik sajnos sokszor már magukra vannak hagyva, mert mindenki el van foglalva azzal, hogy megéljen, vagy megfeleljen. És akkor ők nekik is így kell a gondoskodás. Ha mástól nem jön, akkor maguktól. Tehát azt látom, hogy itt a fiataltól egész az időskorig mindenkinek van erre igénye. Hogy a testét egészségesebbé tegye, hogy ne fájjon a dereka, ne legyen gerincfeldülés, ne legyen gerincsérve, hiszen ezek már tömegbetegségek manapság, pont a sok üléstől, sok munkától, sok tehertől, lelki tehertől. Ott van a rengeteg emésztési probléma. Egyrészt, mert össze-vissza eszünk, vagy nem eszünk, vagy ha eszünk, nem jó minőségét eszünk, hiszen ugye most bejött ez az élelmiszeripar. Szóval nem is ételt eszünk, hanem élelmiszert eszünk. Tehát az a baj, hogy ezzel beviszünk mindenféle káros anyagot, ugye ezt nem kell sorolni, hogy hívják ezeket, tartósítószer, ízfokozó, állományjavító, tartósítószer, mindenféle dolgot, ez megzavar az emésztés, fölború, sok embernek már fáj a hasa, nem jól működik az emésztése, tehát jelentkezik a betegség. Vagy jöhet a betegség mentálisan, kimerültek vagyunk, feszültek vagyunk, stresszesek vagyunk. És akkor az emberek keresnek valamit. Na, mi az, ami tényleg segít? Szóval ne csak egy ilyen álmítás legyen, hanem egy tapasztalható eredmény. És a jóga ebben nagyon tud segíteni. A jóga ez egy tapasztalati, gyakorlati módszer. Ha csináljuk, akkor működik. Ugye? Hogyha valaki le akar barnulni, kimegy napozni, le fog barnulni, csak csinálni kell. Tehát ugyanilyen a jóga, tehát hogy működik, ha hiszünk benne, ha nem, és akkor pont tud segíteni. Akár a hátfájásban javítja a tartást, megerősít a méhátizmokat, elmúlik a fájdalom, akár az emésztést, hiszen az összes ászana átmozgatja a gerincet, a törzset. Hajolunk előre, hátra, jobbra, balra, és amikor ez a mozgás történik a testben, akkor átmasszírozzuk a belső szerveket, átmasszírozzuk a beleket, vékonybét, vastagbét, a gyomrot, az emésztő mirigyeket, mint a hasnyálmirigy, epe, és amikor ezeket így masszírozzuk, akkor nagyon jót tesz neki, javul benne a vérkeringés, az anyagcsere, gyakorlatilag a szervek, szervrendszerek jobban ellátják a funkciókat, és ezáltal akkor az emésztési problémák is elmúlhatnak. Vagy ugyanígy a hormonrendszerre hatunk, idegrendszerre hatunk, és akkor itt jön be a másik, amit mondtam neked, hogy nagyon sokan fáradtak, stresszesek, depressziósak, ugye az idegrendszer kimerül, olykor, akkor még a szolgálatot is felmondja, és akkor jóga különböző elemeivel ezen is tudunk segíteni. Ászanákkal is hatunk az idegrendszer, hogy a gerincoszlopot, az agyat átmozgatjuk, tápláljuk, fölfrissítjük, a légző gyakorlatokkal, a pránájámmal töltjük a energetikai háztartásunkat, az megint tölti az idegrendszert, a szervezetet, sokkal ellenállóbb leszünk a külvilág zavaró tényezőivel szemben, vagy ugye, amikor van ez a fajta nem is tudom, hogy mondjam. Tehát pont az, ahogyan ebben a mókuskerékben vagyunk, és a hétköznapokban tapossuk a taposnivalót, akkor sokszor már nem is foglalkozunk önmagunkkal, a kapcsolatainkkal, vagy a lélekkel, vagy Istennel. Az egész, hiába állandóan emberek közt vagyunk, és állandóan tömegekbe mozunk, főleg városban, meg a tévé, meg rádió, mindenféle inger ér minket, mégis legtöbb ember sokszor magányos, szeretet hiányos. Mert pont a kapcsolatokra és önmagunkra nem hagyunk időt. És a jóga erre is megtanít. Tehát, hogyha a jogának a lelki, mentális részét is gyakoroljuk, meditálunk, relaxálunk, akkor megadhatjuk ezt. Gyakorlatilag átértékelődik az értékrendszerünk. Tehát újra rájövünk, hogy minek van értelme magunknak, az egészségnek, a kapcsolatnak, a szeretetnek, és elkezdjük ezt gyakorolni. Tehát nem csak egyfajta teológia, teória lesz valahol ott az éterben, a gondolatunkban, hanem a jóga segítségével, a jóga gyakorlásával ezt meg is tudjuk élni és alkalmazni. Tehát saját magunk felé a türelmet, szeretetet, és mások felé is. Ez megnyilvánul olykor pont ilyenben, a szolgálatba, a segítségnyújtásba, a részvétben, hogy egyszerűen csak, hogy hagyunk időt magunkra és másokra. Tehát a jóga így módon tud segíteni. Tehát ott van az igény az embereknek erre, és ezért keresik. keresik a joga központokat, ki milyen szinten. Tehát valaki inkább csak testi szinten keresi, tehát akar erős lenni, akar fit lenni, rugalmas lenni, akkor elmegy egy olyan joga irányzathoz, olyan joga stúdióba, ahol ez a fő fókusz. Van, aki inkább stresszet akar oldani, meg akar nyugodni, akkor elmegy egy olyan joga irányzatba, ahol ezt csinálják, és akkor ilyen technikákat alkalmaznak, hogy itt tudjanak hatni. És akkor vannak inkább a tradicionális joga irányzatok, ahol a lelki rész is jelen van, akkor el tudnak oda menni, és ezt is tudják gyakorolni. Ez azért jó, mert ahány ember, annyi igény, és ez a rengeteg stúdió pont, én azt gondolom, ki is szolgálja az igényeket. Szét kell nézni, meg kell válogatni, kell keresni egy jó oktatót, mert egy dolog a stúdió vagy az irányzat, az is számít, de a véleményem az, hogy számít az oktató is, vagy a tanár is, hogy ki az, aki átadja ezt az egészet, akár testi, akár mentális, akár lelki szinten is legyen az, és akkor találjuk meg ezt a stúdiót vagy oktatót, és tanuljunk tőle, és legyünk kitartóak.
Hát ezek szerint a jóga tökéletes szellemi és fizikai felépítésünk számára a lehető legjobb gyakorlat. Azt szeretném megkérdezni, hogy itt Magyarországon a jóga mennyire elfogadott a tudományos életben, illetve az egészségügyben? Tehát mennyire alkalmazzák már az orvosok is, mennyire szeretnek a jógához nyúlni a tudományos magyarázataikban? Tehát, hogy itt Magyarországon mi a kapcsolat ezek között a dolgok között?
Jó kérdés, izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy még régebben, egy jó pár éve még úgy kicsit idegenkedtek ettől, hiszen ugye mindig azt Magyarországon is, vagy így az átlagember a kis hazánkban, ugye általában nyugati dolgokat szereti elfogadni, amit a tudományhoz, amit Amerikahoz, ami onnan jön, vagy az orvosok mondanak azt hamarabb elfogadjuk. Viszont pont azért, mert sokan-sokan elkezdték gyakorolni a jogát, saját bőrükön tapasztalják, akár a tudósok és az orvosok, tehát közülük is jönnek jogázni, hiszen nekik is szükség van erre, tapasztalják a hatását. Ezért én azt látom, hogy kinyílt a világ és a kis országunk is a joga felé, és egyre inkább alkalmazzák. Még mindig azt látom, hogy talán most jelenleg így ketté oszlik a tábor, mind a tudósok, mind az orvosok közül valaki így elutasítja, hogy csak a torna jó, és csak a nyugati medicina azt tud segíteni, és a pszichológia. De a másik tábor meg pont az ellenkezője, aki megnyit, hogy igenis, a jóga az egy nagyon jó alternatíva a mai magyar polgárok számára, akár testi, akár mentális szinten. Tehát nagyon sok orvos használja terápia jelleggel, hiszen minden testgyakorlatnak megvannak az élettani hatásai, vagy gyógyító erejei. És akkor ezt így alkalmazzák a gyógyításra. Akár a gyógytornászok alkalmazzák, tehát a gyógytornászok átvesznek jóga elemeket, jóga gyakorlatokat, hogy a betegeiket gyógyítsák ezzel. A tudomány, ez pedig most úgy reagál, hogy végre elkezdett kísérletezni. Ami azért jó, mert sok mindent leírnak a jóga írások, de nyugati mérésekkel sok minden még nincs alátámasztva. Most jön egyre több kutatás, akár pont amerikai kutatás, vagy nyugati, vagy angliai, amik alátámasztják, hogy igenis ezek a joga gyakorlatoknak vannak hatásai, mérhető tapasztalható hatásai. Akár testgyakorlás, hogy igen, lehet mérni, hogy javul a vérnyomás, javul az anyagcsere, javul a közérzet, jobban alszanak az emberek, kipihentebbek, a koleszterin szint javul, tehát ezeket ugye tudják mérni, hallásküszöb javul, aztán mit szoktak mérni. Például nagyon érdekes kutatás volt, hogy maga a meditáció is mennyire megfiatalítja az embert. Azt hozták ki, hogy ha valaki 4 évig rendszeresen meditál, ez a rendszeres azt mondta, hogy minden nap sokat, ha valaki 4 évig rendszeresen meditál, akkor 12 biológiai évvel tudja megfiatalítani magát. Ezt el tudod képzelni? Tehát, hogy ez nagyon-nagyon komoly, és hogy ezt már egy mérték mindenféle adatokkal, statisztikával ki van mutatva. Tehát most már a tudomány is egyre inkább elfogadja ezt, és látja, hogy működik. Akár a relaxáció, ez is egy jó példa. Van egy olyan jogoktató képzés, ahol tanítanak ilyen mély relaxációt, amit hívnak így, hogy yoga nidra, amikor leviszik egy ilyen az alvás és az ébrenlét közötti tudatállapotba gyakorlót, ahol leginkább ki tudja pihenni magát. És ugye az agynak is vannak hullámai. És ezt lehet mérni műszerrel. És tényleg mérik, hogy hoppá, akkor itt simán lement abba a tudatállapotba, ahol ez a folyamat, ez a tudatnak és az idegrendszernek a mély pihentetése megtörténik. És akkor lehet mérni. Tehát most már a tudomány is nyitott erre, és egyre több tanulmány megnyilvánul, ami azt szerencsére ténylegesen bebizonyítja azt, amit a jóga írások leírnak, hogy ez is ez erre jó, hogy ez tényleg jó arra. A maguk is módszereivel be tudják bizonyítani, és ezért egyre inkább el is fogadják az orvosok is, és alkalmazzák.
Ez nagyon jó hír. Akkor térjünk rá a jóga tudományos oktatására. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tevékenységére. Ez a főiskola ugye úgy indult, hogy egy teológiai főiskola. Majd felvette a jóga oktatói szakot, hogy ez a jóga oktatás és a teológia hogy függ össze. Tehát hogy alakult ki, hogy jóga oktatással is foglalkozik.
Igen, nagyon érdekes. Pont ezért tudtuk akkreditáltatni a jóga mester szakot a főiskolán, mert a teológia tudomány ág alá lett besorolva. Tehát ez a Magyar Állam, a Magyar Oktatási Minisztérium, vagyis annak az akkreditációs bizottsága sorolta ide a teológia tudományába. Pont azért, mert lehet, hogy van benne tornagyakorlat, ugye az álszanák, van benne táplálkozás, életmód is, de még mindig, mint egy végcél, hiszen felsoroltuk azt, hogy összekapcsolódni Istennel, az pedig teológia. Ugye a lélek tudománya az a teológia. Tehát ilyen szempontban a jóga az teljesen megfér a teológiában. De azért mi külön választottuk, tehát van, ami nagyon teológia, mondjuk így idézőjelben nagyon szót, ahol a Vaisnava filozófiát, teológiát tanítjuk, mindazok számára, akik nyitottak ezen kultúra, ezen tudományterület iránt. De láttuk ezt, hogy nagyon nagy igény van a jogára is, mint külön ágra, hogy oktassuk. Eleinte a főiskolán tanfolyami rendszeren belül oktattuk a jogát. Amikor még elkezdtük, ez volt, kérlek szépen, azt hiszem 2004-2005 környékén, vagy lehet, hogy még korábban is, akkor nem sok jóga stúdió volt még, így az elsők voltunk ebbe az egészbe, hogy jógát oktatunk, de nagyon sokan jöttek hozzánk, nagyon-nagyon nagy volt az érdeklődés, ez minket belelkesített, komolyabban foglalkoztunk vele ezután, még több tanfolyam, még több képzést tartottunk a jóga területén, filozófia, főzés, életmód, személyiségfejlesztő tanfolyamokat indítottunk, és megint csak jöttek, volt sikere, és akkor született meg a főiskola vezetőinek a gondolatában, hogy csináljunk egy főiskolai szakot a jogából. És akkor sok év munkája lett az, hogy összeraktuk ezt a szakot, és akkor az állam elfogadta, akkreditálták, és ez azt jelenti, hogy akkreditálják, hogy akkor egy BA minőségű főiskola diplomát tud adni a jogából az itt elvégzett diákoknak. Ez is egy 3 éves képzés, 3 évig tart. Ugyanúgy, mint más felsőoktatási intézményekben fél évek vannak, fél évek után vizsga van, 3 év után van egy nagy záróvizsga, szakdolgozatvédés, szakdolgozatírás. Ha ez sikerül, akkor a kedves hallgató megkapja a Vaisnava jogamester diplomát, ami ezért különleges, mert egyrészt államleg elismert, harmadrészt meg, vagy másrészt meg nincs ilyen. Más ilyen képzés. Nagyon sok jogoktató képzés van, ami ad oklevelet, vagy okáis papírt, de főiskolai diplomát csak a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ad, tehát ezért ez egy nagyon jó, komoly dolog. És ami nagyon érdekes, hogy nemhogy Magyarországon, Európában sincs ilyen. Nincs ilyen. Igazából Indiában van ilyen, meg talán Amerikában, hogy főiskolai vagy egyetemi szinten lehet ezt tanulni. Itt nálunk ezt a magyar hallgató közönség eléri. Egy kis kuriózumként.
És miket lehet tanulni? Tehát a tantárgyakról néhány szót, ha mondanál.
Igen. Ez egy jó kérdés. Talán én két nagy ágra osztanám föl a tantárgyakat a jogamester szakon. Az egyik, ami a gyakorlati oktatáshoz szorosan kapcsolódik, például maga jóga oktatás, a jóga ászanák oktatása, a légző gyakorlatok oktatása, a relaxációs, meditációs, ezt már mondtam, technikák oktatása, tehát ezt oktatjuk és gyakoroljuk is a gyakorló órákon. A diákokkal ide kapcsolódik még az anatómia, az élettan, egészségtan, jóga élettan, vagy ide sorolnám én például az ilyen tantárgyat, mint kommunikáció, retorika, hogyan tanítsanak majd a lehendő oktatók, hiszen ez még azt zárójelben megjegyzem, hogy ez jogoktató képzés, amit zajlik. Tehát oktatókat képzünk, hogy aztán ők majd tudjanak tanítani jogát, ha itt végeznek. Tehát ezért van a retorika is ilyen módszertani tantárgyak is, hogy ezt tudják aztán alkalmazni a gyakorlatban. Én ide sorolnám még az ajurvédát is, egy fél évig tanulják, mint egy ilyen egészséges életmódként. Tehát ez az egyik része, a gyakorlati oktatás, pszichológia, ilyen is van. Van nyugati pszichológia, és van védikus pszichológia, nagyon szuper. Tehát, hogy egyáltalán mi ez a tudat, az elme, az intelligencia, hogy működik, hogyan lehet egészségesen használni ezt. És akkor vannak az elméleti tantárgyak, ami inkább az életmóddal, filozófiával foglalkozik, mint a joga szentírások tanulmányozása, joga uponisadok, Bhagavad Gita, vagy a szanszkrit nyelv, ezek mind ide tartoznak. Mind a két vonal azt gondolom nagyon erős. A gyakorlati képzés is minőségi és profi, de a filozófia, teológia is nagyon erős. Ettől is különleges ez a képzés, hogy nem csak a testi szinten kapják a hallgatók a tudást, hanem lelki szinten is, és aztán mindezt ők tudják alkalmazni egyrészt a saját életükbe, hiszen ez egy fontos cél, hogy aki jogázik, az önmaga is csinálja, és aztán pedig tudják ezt tanítani. Tehát nekünk ez egy nagyon fontos szempont, hogy először megtanulja, megértse, elkezdje alkalmazni, és ahogy megérti, elkezdje alkalmazni, beülteti a saját életébe, gyakorolja, igazából azzal fog ő tudni példát mutatni. Ez a legfontosabb elv talán a jogában, a példamutatás, és akkor a kis diákjainkat próbáljuk erre lelkesíteni, inspirálni, hogy akkor csinálják így ők is, és aztán tudják tanítani. Persze minden szakmai tudást is megkapnak ehhez, hogy ez kellőképpen menjen.
A főiskolán most milyen tanfolyamok vannak, tehát jogát gyakorlók számára, és hogyha valaki kedvet kap, hogy a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola jóga tanfolyamaira járjon, hol lehet jelentkezni?
Tehát ugye tanfolyamok vannak, kezdő jóga tanfolyam, haladó jóga tanfolyam, gyakorlórák, akkor ide sorolnám én még a filozófia tanfolyamot is, a ajurvéda tanfolyam, főző tanfolyam, személyiségfejlesztő meditáción ismereti tanfolyam, és még az asztrológia, hiszen az is a sorsunk is erősen befolyásolja a gyakorlásunkat. Ezek a tanfolyamok vannak itt a főiskolán jelenleg, aztán ez is folyamatosan bővül, változik, figyelemmel lehet kísérni. Van egy honlapunk, www.bhf.hu, itt tudják elérni a kedves érdeklődők, vagy a Facebookon is, a közösségi oldalon is megtalálnak minket, ugyanígy Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola név alatt, ránk tudnak keresni, ott tudják nézni. És ami még érdekes, hogy van egy ilyen tudományos magazinunk is, ahol mélyebben találkozhatnak ezen területekkel, ez a Tatva, ez a tatva.hu, két tével, oldalon el tudják kérni, és van egy kicsit populárisabb, kicsit lazább, kicsit hétköznapi magazinunk is, ez a yoga.hu. Tehát itt kiírva van, hogy yoga.hu, aztán van egy pötty, és És erre rákeres, akkor rengeteg érdekes cikket talál az olvasó ezzel kapcsolatban, és ott is megvannak az aktuális tanfolyamaink. És a főiskolai képzésre, a jogamester képzésre is ugyanezen vonalakon keresztül elérnek minket az érdeklődők, a jelentkezők. És igen, van felvételi, még ez egy fontos dolog, hogy a tanfolyamra bárki jöhet, csak kell jelentkezni, jönni és itt lenni, viszont a főiskolán ott van felvételi. A jogán ott van egy elméleti felvételi, ami egy elméleti elbeszélgetés. Meg vannak adva a könyvek, hogy miből kell fölkészülni, és abból lehet. Aztán van egy ilyen pályalkalmassági felmérés, ez szintén egy beszélgetés, hogy aki idejön, az mennyire alkalmas arra, hogy aztán ő emberekkel foglalkozzon, embereket vezessen, tanítson. Aztán van egy magyar nyelvirodalom felvétel, ez egy kis egyszerű, gyakorlatilag a nyelvtani tudás van picit fölmérve, tud-e írni, olvasni megfelelő módon a kedves jelentkező, és aztán van egy gyakorlati felvételi. Jelenleg most ez úgy néz ki, hogy 8 darab testgyakorlatot kell bemutatni. Ezek a felvételi követelmények szintén rajta vannak a honlapon, ez a www.bhf.hu-n, a Vaisnava jogamester szak alatt, felvételi információk menüpont alatt, elérhető minden, ott vannak a könyvek, a tételek, a bemutatásra kerülő ászanák, tehát mindenki nagyon jól föl tud készülni, hogyha szeretne idejönni. Egyébként meg vannak felvétel előkészítő tanfolyamok is, a gyakorlatra és az elméletre is, ami szuperül felkészíti a jelentkezőket. Úgyhogy mindenkit vár a főiskola. Ez még egy nagyon fontos amúgy, hogy nemtől, kortól, vallási hovatartozástól függetlenül bárki jöhet a főiskola, mindenki előtt nyitott, akit érdekel ez az egész jogatudomány. Semmi ilyen előfeltétel, már így az életmódra, vallási hovatartozásra nem kell. Nem kell. Úgyhogy bátran, bátran, aki lelkes, ez keressen minket.
Kedves Gergely, köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóságnak pedig a figyelmet. Viszontlátásra, viszonthallásra, Góranga!
Yeah.